A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk. Szántó Martinnal, a Makronom Intézet vezető elemzőivel beszéltünk Kínáról, az Egyesült Államokról, a nagy zöld átállásról, a nagy programjaikról, amelyek több százmilliárd dollárt ölelnek fel. A kínai a legnagyobb, az Egyesült Államok próbál felzárkózni, és minthogyha Európa most kapott volna észbe, és még úgy tűnik, hogy nem is a Covid idején, hanem leginkább az orosz-ukrán háború kirobbanása készítette arra az Európai Uniót, illetve más térségét Európának, hogy ebben gondolkodjon, ebben teljesen másfajta szemszöget próbáljon meg képviselni. Mennyiben lehet azt azért látni, hogy ha késve is, de tényleg felpörögtek az uniós motorok, vagy mennyire döcög még ez?
Mi az intézetnél azt láttuk, hogy magával az összegkel nincs probléma. Tehát az unió észbe kapott, a probléma azzal a bürokratikus rendszere van, hogy mire a döntéshozataltól a kivitelezésig eljutunk, óriási idő telik el. Az Európai Uniónak az a legnagyobb hibája ebből az aspektusban, hogy nagyon lassan reagál. Jó az irány, mi is azt látjuk, hogy jók a megfogalmazások, rengeteg különböző KUSZA támogatási csomagon keresztül próbálja kivitelezni, míg az Egyesült Államok három egyszerűen jól körülhatárolt csomaggal le tudja fedni ezeket a stratégiai ágazatokat, addig mi számtalan ugyanilyen csomagot számoltunk az Európai Unió belül. Fejben nem tudnék most számot mondani, mert mindig, amikor azt hittük, hogy a végére érünk, akkor mindig felbukkant egy új, de sokszorosát, tehát nem hárommal, és nem is tízzel, hanem jóval több támogatási csomaggal.
Ezek a csomagok egyébként mindig más-más részterületet fednek le, vagy még az is előfordul, hogy összeérnek?
Igen, ez a legnagyobb probléma, hogy vannak átfedések is, és így nehéz átlátni a laikus szemnek, hogy miből mi lesz finanszírozva. Tehát például az orosz-ukrán háborúra reagálva az Európai Unió létrehozta a Repower EU nevű intézkedés csomagot, amit a Next Generation EU pandémia utáni létrehozott alapból szeretne finanszírozni. Közben jött ugye az amerikaiak iparági támogatási, az infláció csökkentő törvénye, ami ugye Európát is rosszul érinti, az európai autógyártókat. Erre az Európai Unió létrehozta a Green Deal Industrial Plant, ami nagyrészt a Repower EU-nak az átcímkézése. A célok nagyjából ugyanazok, tehát nincs ezzel probléma. A probléma az abban a szempontból átláthatósággal van, hogy a laikus szem már nem tudja követni, hogy ez most egy új csomag, vagy a meglévő csomag, tehát nekünk is óriási munka volt utána járni, hogy pontosan kibogozzuk ezeket a támogatásokat, hogy honnan is származnak, milyen forrásból, és rengeteg az átfedés, rengeteg a kérdőjel. Én azt csodálom, hogy az Európai Unió nem csinált még egy egyszerű exakt táblázatot, ahol minden szerepel, és odaírva, hogy honnan van. Ez hiányzik az uniós honlapról, uniós honlapokról, átnéztünk egy rakás Európai Uniós bizottsági, tanácsi, mindenféle weboldalt, táblázatot, adatbázist, nem találtunk ilyet.
Egyébként, aki mondjuk európai parlamenti hírekkel foglalkozik, az már találkozhatott azzal, hogy ráadásul sokszor nagyon sok lépések keresztül mennek el ezek az elfogadott változások, és hát még azt is néha nehéz követni, hogy mi az, ami már megvalósult, még folyamatban van, a jövőben várható, de lehet, hogy nem egy év múlva, hanem a jóig tudja mikor, tehát ilyen mondjuk ilyen 8-10 év múlva.
Pontosan.
Összegszerűen azért meg lehetett nagyjából becsülni, határozni, hogy mekkora összeget fordít most a tervek alapján legalábbis az Európai Unió az átállásra, illetve hát például mondjuk olyan fontos dolgokra, mint a félvezetőgyártás.
Az összegek nagyon nagy különbséget mutatnak. A zöld átállásra allokált összegeken nincs probléma. Óriási pénzt szeretne az Európai Unió. Itt azzal lesz a probléma, hogyha le akarunk válni Kínáról, akkor nem elég ezekbe az iparágokba pénzt fektetni, mert nyersanyagok is kellenek. Most, mivel Kínából érkezik az Európai Unióba a ritka földfény, a zöld átálláshoz szükséges ritka földfémek 98%-a. Anélkül, hogy nem keresünk új beszállítókat, új nyersanyagforrásokat, anélkül nem lehet megvalósítani a Kínáról való leválást. Én azt látom, hogy ez lesz a legnagyobb kihívás most az elkövetkező 5-10 évben Európának. Kína már jelzésértékkel lépett gallium és germánium ügyében, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ami a félvezetőgyártást illeti, ott már kicsit érdekesebb a helyzet, mert ott mindössze 11 milliárdot számoltunk, ami kimondottan uniós forrás. Az Európai Unió 43 milliárd eurós összegekről beszél a félvezetőgyártás előmozdítás érdekében, de ennek a 43 milliárd eurónak 32 milliárd euró gyakorlatilag a magánszektor befektetései lennének. Tehát maga az Európai Unió 11 milliárdot fektet be, szemben az amerikai chip szektel, ami összesen 280 milliárd euró szól, abból ugye nagyrészt kutatás és fejlesztése fordít, de így is egy olyan 70-80 milliárd euró a félvezetőgyártásra van fektetve, tehát Magyarul mondva legalább 7-szer több pénzt fektet az Egyesült Államok a félvezetőgyártásba, mint az Európai Unió.
És ez a 70-80 milliárd dollárnyi euró, ez gyakorlatilag szövetségi pénz, tehát hogy az amerikai kormányzat biztosítja. Igen. Ezt, nem vár magánbefektetőkre, hogy hát ha elindulnak, hát ha kvázi lehetőséget látnak ebben, és mondjuk a megtérülésben is bíznak.
Ez szövetségi pénz, támogatják az iparágokat, de ezt kimondottan az Egyesült Államok biztosítja, garantálja a magánbefektetőknek. Szemben az Európai Unió 11 milliárdjával, amit ugyanígy a magántőke bevonzására szeretne fordítani, de mindig 43 milliárd euróról beszélünk, ha bárhol megnézzük az interneten, 43 milliárd euróról beszélünk, csak hogy a mögött nagy részt a magánbefektetőknek a pénze áll.
A remélt pénze, gondolom.
A remélt pénze.
El is indult vajon az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban legalább egyfajta tervezés, puhatolózás, egyeztetés, vagy ez is nagyon kezdeti szakaszban van még?
Az Intel már látjuk, hogy lépett, illetve számos új beruházást meghirdettek. Ennek a kivitelezései csúszhatnak, de azért elindult valami. Azt láthatjuk, hogy elindult valami a félvezetőgyártásban, de mint mondtam, amíg nincsenek megoldva a ritka földfémek, illetve a Kínától való leválás, addig nehéz lesz itt is lépni.
Lehet egyébként Kínától, nem azt mondom, hogy teljesen leválni, de legalább részlegesen leválni, mert például Magyarországon is, amikor jelentenek be különböző akkumulátorgyárt beruházásokat, ugye általában kínai beruházó van, tehát nem feltétlenül gondolja azt az ember, hogy ha egy kínai cég idejön, akkor hú, de levált mondjuk az Európai Unió egy része a kínai gazdasági függőségről. Tehát meg lehet ezt csinálni, még akkor is, hogyha kvázi a beruházó kínai, tehát mondjuk lehet azt mondani, hogy akkor ne onnan rendelj nyersanyagot, hanem mondjuk afrikai országtól, vagy más forrásból?
Én úgy gondolom, hogy teljesen leválni semmiképp nem lehet. Tehát Kína olyan szinten ural bizonyos iparágakat, hogy el kell fogadni, és partnerként kell rá tekinteni. Tehát például az Egyesült Államokban is egyébként a CATL, tehát a kínai legnagyobb akkumulátorgyártó vállalatától fogják licenszelni a Ford, maga a Ford az akkumulátorgyártási technológiát, mert ővé a legfejlettebb, a legnagyobb hatótávú akkumulátorokat ő tudja előállítani a legolcsóbban a piacon. Tehát a Ford elnök is megmondta, ha le kellene válni, hogyha nem az ő technológiáját használnánk, akkor versenyhátrányba kerülnének olyanokkal, akik meg az ő akkumulátorait fogják használni. Tehát van itt egy rivalizálás állami szinten, de azért a befektetők azért szeretik a leghatékonyabb megoldást választani.
Hát gondolom akkor, hogyha kivitelezhető, tehát hogyha nincs járvány, hogyha nincsen háborús helyzet, amikor ezt meg lehet oldani, amikor tényleg nem arról szól az egész, hogy tényleg stratégiai érdek, illetve még ha többe is kerül, muszáj megtenni. Zöld átállás terén azért mondjuk szerintem az Európai Unióban vannak nagyon jó példák, leginkább a skandináv államokat lehetne itt említeni, de más nyugat-európai vagy észak-nyugat-európai államokat is. Mennyire PR szintű az Európai Unióban ez a nagy zöld átállás, vagy tényleg mennyire úttörő bizonyos területeken az Európai Unió, főleg mióta az orosz kőolajtól, illetve a földgáztól, hát ha nem is teljes mértékben szeretne megszabadulni az Unió, de nagy részt nem szeretne annak kitett lenni.
Úttörőnek nem mondható, hogy úttörő, mert ez már régóta zajlik. Az Európai Uniós környezetvédelmi szabályozások ugye a legszigorúbbak a világon, vagy az egyik legszigorúbbak minden esetre, az biztos. És azt látjuk, hogy a törekvés az azért már régóta jelen van. Az orosz-ukrán háború csak felgyorsította ezt a tendenciát. A probléma ott van, hogy mit tekintünk zöldnek. Például a nukleáris energia zölde vagy nem zölde. Mert a napelemeket telepíthetjük, csak nem mindig süt. Szél sem mindig fúj. Tehát valamilyen szinten kell egy stabil energiaforrás, és itt jön a képbe az, hogy vagy fosszilis tüzelőanyaggal, vagy nukleáris energiával muszáj ezt a óriási ingadozást stabilizálni.
Arról nem is beszél, hogy a vízenergia sem mindig állandó, nézve a víz hozamokat, illetve a igencsak ingadozó csapadék eloszlást. Ettől függetlenül azért mondjuk jól áll az Európai Unió ezen a téren, tehát megvannak a gondolati magok, megvan a sürgető intézkedés, amennyire lehet lakosság arányosan, gazdasági erő arányosan azért sokat tett ezért, vagy tényleg inkább visszaköszönnek ugyanazok a jó példák, de mondjuk Kelet-Közép-Európában, akár Dél-Kelet-Európában nem annyira kiforrott még a helyzet.
Én úgy látom, hogy az energiamix szintjén, tehát mondjuk az egész Európai Uniót vesszük, az energiamixben most már exponenciálisan nő a megújuló energiaforrások aránya. Csak ez nem tud teljes lenni, mint mondtam, a struktúrás okaiból, mert nem mindig tudunk rá támaszkodni, kell egy kiegyenlítő energiaforrás. A Macron intézetnél mi úgy látjuk, hogy egész jól áll egyébként az Európai Unió, teszi az erőfeszítéseket, és vannak tagállami különbségek ezek között, de alapvetően ezzel nincs probléma, tehát a napelemeket telepítik, a szélerőműveket, ahol lehetséges telepítik. A probléma azzal van, hogy például a földgázt azt így is úgy is szereznie kell az Európai Uniónak, és abban elég szűkösek most a lehetőségek. Hogyha nem Oroszországtól szeretnénk vásárolni földgázt, Katartól vagy az Egyesült Államoktól, még nincsenek kiépítve rendesen a terminálok, Katarból is 2025-ben fog nagyobb mennyiségű érkezni, addig pedig meg kell valahogy oldani. Most egész alacsonyan vannak a földgázárak, olyan 30 euró per megawattóra körül van, de láttuk azt is, hogy bejelentették, hogy az Európai Unió legnagyobb földgázmezője, ami Hollandiában található, hogy megszüntetik a kitermelését a földgáznak, mert földrengéseket okozott, mert veszélyes lett a lakosság számára, és azonnal megugrottak a gázárak, ez utána szépen normalizálódott, de látszik az, hogy minden apró mozzanatra olyan negatív hatás, olyan negatívan befolyásolja ezeket a gázárakat, hogy most nagyon ki van feszítve az európai gázpiac. És erre a megoldás 2025 előtt nem fog érkezni. És hozzáteszem, 25 után is strukturálisan magasabb lesz, mivel ugye az LNG-t ezt le kell ugye cseppfolyosítani, terminál kell hozzá, azt tartályokra töltik, a hajó félvilágot átszel, megérkezik Európába.
Nem túl környezetbarát módon.
Nem túl környezetbarát módon, azt vissza kell gázosítani cseppfolyosított állapotból, tehát ezek mind olyan költségek, amik sokkal kevésbé költséghatékonyak, mint például a vezetékből, hogy kijön a földből, és hozzá megérkezik vezetéken keresztül. Tehát az a legegyszerűbb módja. Na most mivel ezt eldobtuk, illetve ugye van egy leválási szándék ugye Oroszországról és a fosszilis energiahordozókról. Eddig, amíg ez az átmenet tart, addig a földgáz lesz az egyik legszűkebb energiahordozó keresztmetszet Európában.
Mennyire lehet egyébként azt mondani, hogy tényleg az Unió, mint maga a szervezet, az Európai Bizottság, akár mondjuk a parlament révén is próbál motorja lenni ennek a zöld átállásnak, bizonyos összegek, bizonyos alapok, pénzügyi alapoknak a kigondolásával, vagy mennyire önállóak ebbe például a tagállamok? Nyilván az a tagállam, amelyik megengedheti magának jobbára, de például ezen a téren szintén nincs egy kicsit kvázi diszonancia, tehát hogy amit a tagállamok elkezdenek, nem biztos, hogy az Unió az Európai Bizottságnak az ötletével, elgondolásával párosul, és kvázi fordítva?
A tagállamok csak korlátozó szinten támogathatják ezeket az iparágokat, ez uniós szinten kell megvalósuljon, különben a belső piacot szétverjük. Avval, hogy mondjuk a németek elkezdik pumpálni a pénzt a német vállalatokba, a magyaroknak vagy a szlovákoknak nincs erre elég pénzük, hogy ekkora összegeket, és a belső piacot ezt tönkre tudja tenni. Tehát megvan kötve a keze a tagállamoknak, bizonyos szintig belenyúlhatnak, de ezek óvatosan történnek csak. Elsősorban az iparpolitikában, a gazdaságpolitikában az Európai Unió döntése az létfontosságú.
Gondolom akkor viszont ez mondjuk nehezíti egyszer mind ennek a dolognak a hát a gördülékenységét, például ugye Magyarország azért, emlékeim szerint azért küzd, hogy zöld energiának minősítsék az atomenergiát. Igen. Tehát ez már egyfajta ellentét, amikor zöld átállásról beszélünk. Mennyire kell ettől függetlenül, hogy mondjuk nem Oroszországtól rendelne többségében olajat, földgázt az Európai Unió, arra is gondolni, hogy hát persze, mondjuk nem tőlük rendeljük, de nagyon sok ritka földfém is található Oroszországban, vagy ha nem Oroszországban, a tőle keletre fekvő Mongóliában például, ami szintén nagyon-nagyon sok kérdést felvet, hogy lehet idehozni, hogy lehet előbb lecsapni uniós részre az ilyen készletekre, mint mondjuk azt a kínaiak megtennék, vagy más ázsiai ország. Mennyire kell mondjuk akár uniós szinten is stratégiában, ilyen jellegű stratégiában is gondolkodni az uniós vezetőknek, és mennyire nem kell meglepődni, ha például mondjuk egy német vezető egy olyan országban látogat el, ahol korábban semmi dolga nem volt.
Erre egyre többet számíthatunk ilyen látogatásokra, ugyanis újra kell értékelni uniós szinten a külpolitikát, és a kivel vagyunk jóba. Oroszországról és Kínáról az Európai Unió szeretne egy picit leválni minden téren, ezért nagyon fontosak lesznek olyan országok, amelyek eddig nem tartottunk fontosnak, és most a prioritások változni fognak. Van is erre egy kezdeményezés egyébként az Európai Uniónak, Global Gateway néven. 300 milliárd eurót terveztek erre fordítani, ennek az összegnek. Ez arról szól gyakorlatilag, hogy olyan fejlődő országokban, ahol jelentős kritikus nyersanyag található, és egyfajta alternatíva tud lenni az Európai Uniónak, azokba befektetnek. Tehát különböző infrastruktúrás projektek révén eljuttatják ezeket a nyersanyagokat. Most az a probléma, hogy ezt Kína 2012 óta az egy övezet egy út kezdeményezése, vagy ahogy teszik új sejemút programmal, már ezt...
Rég csinálja, gondolom.
Ezt már gyakorlatilag igen, ezt már üzemelteti, ez már megy. Mi megpróbálunk belépni, sokkal kevesebb összeggel, azt is hozzáteszem, de hogy Kína már rég jelen van ezekben a fejlődő országban, mire mi belépünk. Én úgy gondolom, hogy a helyzet nem lehetetlen. Rengeteg ország van még, rengeteg, főként Afrikában, ahol még azért az Európai Unió tudna mit kezdeni. Most már folynak a tárgyalások, probléma itt is azzal van, hogy a magánszektor óckodik, tehát nem szívesen fektet be ezekbe az országokba, még nem vonzóak azok a projektek, amiket az Európai Unió kínál. Ugye ezek közvetett projektek, tehát az Európai Unió fejleszti mondjuk a zöld átállás támogatását Kenyában, cserébe majd kap ritka földfémet, vagy olyan kritikus nyersanyagot, amire az Európai Uniónak szüksége van. Ezek ilyen, közvetett programok, nem konkrétan a cél megvalósítását szolgálják, és ezért nem biztos, hogy vonzó ez a befektetőknek.
Hát a politikai instabilitásra gondolom nem is beszélve meg, hogy ott bármikor történhet. Kenya mondjuk pont talán egy pozitívabb példa, de hogyha mondjuk a franciák egyik fő nyersanyagforrását nézzük, Malit például, vagy esetleg Gánát, azért már ott adódhatnak problémák, vagy más afrikai országok, amelyek egyébként gazdagak, például ritka földfényben, de hát a helyzet olyan, amilyen, pláne mondjuk a klímaváltozás is okozhat igencsak komoly társadalmi, vagy éppen ott is megélhetési problémákat, akkor tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szoros gazdasági és uniós vezetői együttműködésre lenne szükség, és jóval nagyobb rugalmasságra? Tehát ezen a téren is változni kéne, illetve adott esetben, hát ez rossz kimondani, de azt, ami abban az adott országban politikailag történik, emberi jogok terén történik, bármilyen más antidemokratikus dolog történik, a felett kvázi szemet kell, hogy hunjon az unió?
Igen, az uniónak el kell dönteni, mi fontos. Az, hogy függetlenedjen a stratégiai riválisaitól, vagy pedig az, hogy a demokráciát terjessze a világban. A kettő abban a szempontból nem fér meg, hogyha demokráciát válasszuk minden országban, csak olyanba fektetünk be, akkor nem biztos, hogy elérjük a stratégiai célokat. Tehát azok a kritikus nyersanyagok nem nézik, hogy milyen országban
vannak.
Tehát az Európai Uniónak ezeket félre kell tennie. Kína ezt olyan szempontból ügyesen csinálja, hogy őt nem érdekli. Demokrácia van egy országban, vagy autokrácia, mind a kettőbe ugyanúgy szívesen befektet, ő a gazdasági hasznot lesi, és egyébként most már az Egyesült Államokban is ezt látjuk. Ott inkább azt látjuk, hogy melyik oldalon áll geopolitikai szempontból az adott ország. Ott az a fontos befektetés szempontjából, hogy most az autokrácia vagy demokrácia van ebben az országban, az már mellékes.
Nagyon érdekes egyébként megfigyelni az elmúlt években azt, hogy korábban Észak-Atlanti Szövetségről, Transz-Atlanti Szövetségről beszéltünk az Európai Unió és például az Egyesült Államok között, katonai téren mindenképpen, de politikailag is nagyon közel álltak egymáshoz a két térség, viszont a gazdaság az, mintha kezdene egy kicsit beszivárogni, réseket kialakítani ebben a szoros szövetségben, és ez most már nem csak Donald Trump elnökségének idejére igaz, hanem úgy tűnik, hogy Joe Biden elnöksége alatt is születnek olyan amerikai döntések, amik hát homlok egyenest az amerikai-európai barátság ellen szólnak, úgy tűnik gazdaságban nincs barátság. Előfordulhat, hogy simán versenytársa, vagy akár még nagyobb versenytársa lehet az Egyesült Államok az Uniónak?
Természetesen. Főleg most, hogy az energiaárak eddig olyan másfél-kétszeres különbség volt Európa és az Egyesült Államok között, Európa kárára. Most már ez 3-4-5-szörös különbséggé nőtt, tehát alapból egy versenyhátrányban vagyunk. Az energiaintenzív ágazatokban legalábbis biztosan. Innovációban is erősebbek. Számos tanulmány kimutatja, hogy sokkal-sokkal többet költenek a K+F-re, és több szabadalmat adnak be az Egyesült Államokban ezek a vállalatok, mint az európai megfelelőik. Ugyanakkor erre még rátesz az Egyesült Államok politikája, mint mondtam, az infláció csökkentő törvény, az kimondottan egy amerikai kontinensre irányuló kezdeményezés, és azok a gyártók fognak ebben részesülni, ezekben az adókedvezményben, illetve azoknak a gyártnak a termékeit fogják a fogyasztók kedvezményesebben vásárolni, akik Egyesült Államokban gyártanak, vagy az Egyesült Államok a szabadkereskedelmi szerződés kötött országokból származnak, az Európai Unió nem ilyen.
Hát nagyon érdekes volt az elmúlt 2x20 perc, mert egy kicsit más megvilágításba helyeztük a világ dolgait. Köszönöm Szántó Martinak, a Makronom Intézet vezető elemzőjének, hogy itt volt, kérem tegye meg máskor is.
Köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt 2x20 percben Nagy Károly volt a mikrofonnál, nem csak a rádió hanghullámain ismerhetik meg ezt az interjút, vagy hallgathatják újra esetleg, vagy a honlapunkon, hanem a YouTube csatornánkon is. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.